Tehát a másik identitásom azt mondom, hogy ha bármilyen szép tárgyal, egyházi tárgyal találkoznak, akkor a múzeumunk és gyűjteményeink nyitottak, vagy értékes könyvvel, ha azt szeretnék, hogy megőrizzük a jövő számára, akkor mi ott itt vagyunk az Üllői út 24-be, és szeretettel várjuk Önöket, majd most még felújítják az épületet, de amint megnyílik, akkor mint látogatókat is szeretettel várjuk Önöket. Én, hogy pontosítsak, én tulajdonképpen irodalomtörténész vagyok, tehát én a gyülekezeti énekléssel, mint irodalomtörténész foglalkoztam, nem zenész vagyok, azért is ketten tartjuk többek között, mert én azt gondolom, hogy autentikusabb, hogyha valaki, aki ezt művel is, ezt az egyházzenét olyan szól a zenei részről. Nem tudom, hogy itt a társaságban van-e kántor? Ezt megkérdezem előre. Nincs.
Nem baj.
Én nem fogom Önöket zavarba hozni azzal a kérdéssel, hogy amivel szerintem zavarba lehetne hozni, hogy ennek a témának most, hogy egy gyülekezeti munkatárs képző, most azon kívül, hogy adózunk a reformáció egyik vívmányának, hogy miért van ugye értelme, hogy erről a gyülekezeti munkatárs képzőn ugye beszéljünk. Hát azért gondolom, mert sokan úgy meglepődnek rajta, hogy evangélikus identitásunknak milyen fontos részét képezi a zene és az ének. Ezt olyan egyszerű dologgal tudnám illusztrálni, hogyha most bármelyikünk bemegy egy templomba, és hallja, hogy mit énekelnek, vagy hogy énekelnek, rögtön fogja tudni, ha egy evangélikus templomba belépett. Egyébként ezt ugyanígy látták a eleink is, Heltai Gáspár, kolozsvári prédikátor, aki ugyan végigjárta az összes ilyen, tehát a kolozsvári gyülekezetnek az összes stációját, de ezt egyébként, amit írt ez a dialógus, ezt még evangélikus korában írta, amikor azt mondta, és úgy próbált egy katolikust ugye meggyőzni arról, hogy mennyivel jobb ugye, az evangéliumi vallás, hogy ha elmentem egy templom előtt, és ott a lelkész úgy megtanította a híveket énekelni, és olyan szép együtt énekeltek, hogy ez már maga, hogy mondjam, hitre ébresztette az embereket, és hogy ezt egy ilyen példaként említette. A másik dolog pedig az, hogy úgy gondolom, de azt hiszem, hogy Zsuzsa tudna jobban beszélni, hogy a kántoroknak a munkáját, és igazából, ha nem tudjuk, hogy miért olyan fontos, amit ők csinálnak, akkor nem, esetleg nem kellőképpen becsülik a munkatársak. Ezt egyébként, hogy mondjam, ez persze gyülekezete válogatja, de azt gondolom, hogy nagyon hangsúlyos az ő szerepük az Isten tiszteleten. Na most hit szempontjából hogy néz ki, teológiai alapvetésről beszélek akkor én csak, nem a zenei részről. Hát az éneklést már Luther is azt mondta, hogy az éneklés az adiaforon. Ez a szó azt jelenti, hogy a hit szempontjából nem fontos kérdés, az üdvözülés szempontjából nem fontos kérdés az éneklés. Ugye azokat nevezték adiaforonnak, a szertartások se fontosak, hát nem ez a hit lényege nyilván, ha a szertartás vagy az éneklés. Na most, hanem az csak az közvetítő Isten és az ember között. A Luther az asztali beszélgetésben idéz egy családapát, aki így szólt a háza népéhez. Legyetek szófogadók, és tegyétek szorgalommal, amit kívánok és parancsollak. Amúgy pedig egyetek, igyatok és öltözködjetek úgy, ahogy akartok. Szintúgy Isten se kérdi, mit teszünk és hogyan öltözködünk, mindent ránk bíz, a ceremóniákat is. És mind ama dolgokat, adiafora, ami közte és köztünk van. Csak hogy nem szabad úgy ragaszkodnunk hozzájuk, mint a szükségesek vagy hasznosak volnának az ember üdvösségéhez. Tehát ez itt a teológiai alapja, de mégis, ugye, mit látunk? Hát azért a Tehát a hit kérdései ugyanakkor mégis az ember életébe személyessé, pont az ilyen dolgokon keresztül válnak, egy prédikáción, egy ceremónián, egy éneken keresztül válnak, ami személyes ügyünké, tehát mégiscsak van valami fontossága ugye az éneklésnek, és ezt Luther egy másik esetben nagyon hangsúlyosan el is mondta. Bizonyára találkoztak önök is már ezzel a teológiai fogalma, hogy keresztény szabadság. Ezt ugye gyakran idézik, hogy ugye a protestantizmusnak az egyik ugye fő kérdése, vagy fő hogy mondjam, inspiráló ereje volt, hogy azt mondjuk, hogy az ember hit által szabaddá fog válni. Hogyha rábízza az életét Istenre, ez egy olyan szabadságot ad, a keresztény embernek egy olyan szabadság, amikor úgy érzi, hogy senki alá nincs vetve, csak az Isten, ugye, Isten hit alá van vetve. Tehát a keresztény ember, azt mondja Luther, nincs alá vetve senkinek, ugyanakkor azt is mondja, hogy ez a másik része viszont, hogy a keresztény ember viszont mindenkinek szolgálja is, és mindennek alá is van vetve, méghozzá szeretet által. Ez a szeretet szolgasága. Na most ezt a bonyolult, ez nem egy ilyen posztmodern fogalom, hogy játszunk vele, hogy hol szabad, hol nem szabad, és akkor mindig azt húzzuk elő, ami nekünk a legjobb. Ez nagyon érdekes módon pontosan a szertartásokkal és énekléssel kapcsolatban is előhozza a Luther. 1524-ben megírja az úgynevezett Deutsche Messe című munkáját, ami nem más, mint a német mise. Tehát, hogy hogyan lehetne a katolikus misét ugye megreformálni. Mert azért tudjuk, hogy ez nem, mi nem véletlenül mondjuk azt, hogy mi ugyanolyan 2000 éves keresztények vagyunk, mint a katolikusok. Ő ugyanis erre épülve, a katolikus misére épülve reformálta meg az Isten tiszteletet. Luther és mindazokat az elemeket, amelyek a Szentírással nem ellenkeztek, meg a hitünkkel, azokat megtartotta. Ezért hívja ő maga is misének. És ezt mondja, ezzel kezdi az előszavát, mindenek előtt barátságosan és az Isten szerelmére kérném, nagyon jó a nyelve ugye Luthernek, az Isten szerelmére kérném mindazokat, akik ezen rendünket, tehát amilyen Isten tiszteleti rendet adott, látni és követni akarják, hogy abból semmi kényszerítő törvényt ne csináljanak. Sem vele senkinek a lelkiismeretét körül ne hálózzák, vagy meg ne fogják, hanem a keresztény szabadságnak megfelelően tetszés szerint alkalmazzák. Tehát itt azt mondja, hogy ő csak egy mintát ad. Ő nem azt mondja, sőt, azt mondja, hogy akinek már van nagyon jó rendje a saját egyházába, nyugodtan aszerint dicsérjék Istent. Ugyanakkor mi az a szeretet szolgasága? Mert a keresztény szabadságnak ez a másik oldala, hogy a szabadság, ugye tudjuk, az egy felelős döntés, nem egy szabadosság. És ezt a két fogalmat ugye nem szabad összekeverni, és ezért mondja azt, hogy ami megbotránkozásra van fele barátainknak, azt viszont ugye nem szabad. Tehát a keresztény szabadságnak az a szolgaság része tulajdonképpen. Azt mondja, sok panasz, botránkozás esik az új miséknek a sokfélesége miatt, 1524-ben járunk, hogy mindenki maga csinál magának külön ilyeneket, egyesek jó hiszemben, mások ellenben hiúságból. Amint azonban mindenkinek lelkiismeretére van bízva, hogy ezt a szabadságot miként használja, és senkitől se szabad elvonni vagy megtakadni, úgy tekintetbe vendő másrésztől az is, hogy a szabadság a szeretetnek, a felebarátnak a szolgája, annak is kell lennie. Ahol azonban az történik, hogy az emberek megbotránkoztatnak, és tehát megbotránkoztatják őket a többféle szokások, és rendetlenség van az Isten tiszteleten, ugye, ott igazán kötelességünk ezt a szabadságot korlátozni, és jó példát adni ezeknek az embereknek számára. De ugye tudni kell, hogy ez az Isten hitet, ez nem kell, hogy megkösse. Tehát azt kívánom, hogy azok, akiknek már van megfelelő rendjük, akik azt Isten kegyelmében jobban csinálják, azok ne kövessék az ilyen rendemet, mondta Luther, de azoknál, ahol nem a jó rend van, és ne megbotránkoztatják a fele barátjukat, és ezzel eltántorítják ugye a hittől is őket, azok próbálják meg az ő rendjét követni. Ez egyébként Magyarországon is így volt. Magyarországon is az első igazi Isten tiszteleti rendet Huszár Gál prédikátor írta 1574-ben, és az nem más, mint ennek a német misének a rendje magyarul. Tehát azt ültette át magyar nyelvre, mert a lényege ennek egyébként ennek az énekes rendje, ennek a német misének az, hogy mindazokat az elemeket, biztos hallottak a gregorián éneklésről, a gregorián éneklést hajdanán ugye csak a papok, a diákok és a kántor énekelték a katolikus misén. A magyaroknak az első teendője volt, hogy ezeket a latin szövegeket lefordították magyarra. Természetesen ez továbbra is a lelkész tudta csak énekelni, az iskolás gyerekek meg a kórus tudta, meg a kántor tudta énekelni, mert ezek azért bonyolult melizmatikus dallamok voltak. Tehát ezek a misének, ugye, a magyar misének is úgymond a részei voltak, viszont ott, ahol nem tartotta Luther szervesnek ezeket az elemeket, ott azt mondta, hogy lehet helyette gyülekezeti éneket énekelni. Tehát bizonyos mise szakaszok helyett, miseénekek helyett azt mondta, hogy lehet magyar gyülekezeti, vagyis ő németet mondott, mi meg magyar gyülekezeti éneket. Na most, hogy amit szoktunk mi is csodálkozni azon, hogy ez a fajta gregorián ének és gyülekezeti ének együttese egy istentiszteleten, ez nem csak az evangélikusoknál volt így, hanem Magyarország egy különleges hely volt ilyen szempontból, mert a reformátusoknál is, ezt ma már nem is gondolnánk el, körülbelül 1650-ig, és az unitáriusoknál is Erdélybe ugyanígy volt. Tehát nem csak, hogy a magyar reformátusok ugye nem követték ugye Calvint, aki azt mondta, hogy csak a zsoltárokat szabad énekelni, nem csak, hogy nem követték és énekelték a gazdag gyülekezetének repertoárt, hanem még a középkori megreformált mise énekeket is énekelték, mert ebben nevelődtek bele tulajdonképpen Magyarországon, és nem vált a legnehezebb a megszokott dolgot kivenni az emberek kezéből. Ugye? Ezek a dallamok, mindegy, hogy latinul voltak, benne volt a fülekbe, a hívő ember fülébe, hát hiszen korábban misére járt. És mivel nagyon hamar lefordították magyarra ezeket a himnuszokat, szekvenciákat, responszorimokat, most nem sorolom fel az összeset, ezért természetesen belenőtt a reformátusságunk is ebbe az énekkincsbe, és majd csak a puritánok 1650 körül kezdtek visszatérni oda, hogy ragaszkodunk, hogy csak Bibliából szerzett éneket szabad énekelni, és ezért csak a zsoltárokat szabad énekelni, de már nem tudták keresztül vinni ezt a dolgot, tehát Szent Simonár Albert meg lefordította a zsoltárokat, de mellette a gyülekezeti énekeket, ugyanúgy, mint mi evangélikusok énekelték a reformátusok is. Tehát ez egy különlegessége a magyar gyülekezetének. Na most a másik a zenei nevelés. Ez volt egy nagyon fontos része a középkori nevelésnek, a zene, zenei nevelés, és Luther ebben, mint Ágoston rendi szerzetes is teljesen természetes volt, hogy az iskolában ugye még a verseléseket is úgy tanulták meg, hogy énekelték. Mert énekkel, ugye tudjuk, mindent sokkal könnyebb megjegyezni. Tehát nem véletlen, hogy ez a sok énekvers ma is vannak, hogy József Attilát megzenésítik meg. Hasonló, mert ezeket könnyű akkor megjegyezni. Hát ugyanígy az, hogy milyen egy hexameter, vagy milyen egy jambus, azt mind ilyen énekelve tanulták a diákok, és ezzel indultak neki az életnek. Na most Luthernak az az értékítélete, hogy a teológia után ő az éneket becsülte a legtöbbre, ez tulajdonképpen egy olyan alaplökést adott a mi egyházunknak, ami gyakorlatilag, hogy mondjam, évszázadokon keresztül kitartott, és ma is azért mondják az evangélikusokat énekes egyháznak, mert nálunk a zene és az ének, az, hogy merünk énekelni az Isten tiszteletén, és ezt fontosnak tartjuk, ez tulajdonképpen innen veszi eredetét. De van ez a híres mondás, biztos önök is sokszor találkoztak vele, és most már a Calvin téren ott, ahol ilyen botlató köveket raktak a különböző reformátorok mondására, ugye azt, hogy a muzsika szépséges adománya Istennek, mondta, nem emberi találmány, ezt is oda ki van írva. Hát ezt ugye már Ágostonnál is megtaláljuk, Szent Ágostonnál. Tehát ebben nem volt, hogy mondjam, különbség a középkor és Luther között. De az, amikor ő 1530-ban egy következőt írta egy Ludwig Zenz nevű udvari karmesternek, hogy mi az értékel zenének a teológia mellett, ezt írja. A teológián közelebbről Isten igéjén kívül ugyanis egyedül a zene nyújtja azt, amit máskülönben a teológia szokott, nevezetesen a lélek nyugalmát és boldogságát. A proféták egyetlen művészetet se gyakoroltak úgy, mint a zenét. Az ördög a nyomasztó gondok és a nyugtalanító viszályok szítója, a muzsika hangjára ugyanúgy eliszkol, mint a teológia szavára. És akkor azt mondja, hogy a zene elűzi a haragot, a bűnös kívánságot, és hogy az emberek szelidebbé, nyájasabbá, erkölcsösebbé és okosabbá lesznek tőle, mert az embert, ha áthatja a megváltás felett érzett öröm, tehát a hit öröme, akkor az éneke is háladássá válik, és másokat is arra hív, hogy ebbe az örömbe részt vegyenek. Tehát így kapcsolódik nagyon szorosan teológiához az ének. Persze tudjuk, hogy a másik nagy szerepe, mert a reformátori elv az, hogy a Bibliából kell ugye szerezni az énekeket. Természetesen vannak a bibliai énekek, mint a zsoltárok, vagy egy újszövetség énekek, de a reformátoraink azt gondolták, hogy minden olyan, ami a Biblia üzenetét ugye továbbítja, ének az is bibliai énekként fogható föl. Tehát azt mondja a Luther, hogy az ének az igét is élőbbé teszi, és ezért alakult ki az, hogy ugye az ének és az Isten tisztelet központjában lévő prédikációnak összhangba kell lenni, mert az ének előkészíti, utána pedig az ének lecsengeti azt, amit a prédikációban mi hallunk, és emiatt ugye az ének az egyben egy dicséret, egy hálaadás az, hogy ezen az Isten tiszteleten részt vettünk. Na most a másik dolog, amin rettenetes nagy erővel hatott ebbe korba, az anyanyelv. Tehát azt képzeljük el, ugye, hogy a katolikusoknál nem lehetett a misén énekelni anyanyelven természetesen, minden latinul ment. Maximum az volt már a középkorban is, hogy körmeneteken, tehát a misén kívüli alkalmakkor énekeltek anyanyelvű énekeket, már a franciáknál is, németeknél is, magyar is fennmaradt, magyar ének is ebből a középkori énekkincsből, de ezt a misén nem énekelhették. Na most képzeljük el azt, hogy micsoda erővel hatott az, amikor egyszerűen megértették, amiről énekelnek az emberek, ugye? Azt mondja 1523-ban Luther, az a tervünk, hogy a proféták és a régi egyházatyák példájára anyanyelvi zsoltárokat, azaz lelkiénekeket költünk a köznép számára. hogy Isten igéje az éneklés által is megmaradjon az emberek körébe. Na de, ugye ezt valakinek írni kellett ezeket, és erre azt mondja Luther, mindenütt költőket keresünk. Kérlek, mondja ennek, akinek írja a levelet, Spalatinnak, te is, kérlek, hogy te is vegyél részt a munkába, és próbálj meg az én példám nyomán egy-egy zsoltárt közénekké formálni. Tehát ne úgy képzeljük, hogy rögtön, hogy mondjam, költők hadatermet, viszont ez, hogy anyanyelven fejezhették ki magukat az emberek, ez olyan erővel hatott, és Luther példát mutatott, majd erről Zsuzsa fog bővebben beszélni, hogy hogyan történt ez az átállás, hogy Magyarországon úgy képzeljük el, hogy körülbelül a 16. században magyar nyelvű gyülekezet ének körülbelül 550 született. Tehát, hogy micsoda fölszabadító erővel hatott az, hogy értik, és hogy mondjam, éneklik. Persze azért nem ment ez azért olyan egyszerűen, hogy az emberek ugye énekelni kezdjenek. Erre nagyon jó kis, ilyen kis morzsák vannak, hogy azt írják a 16. században panaszként prédikátorok, hogy vannak olyan papok, akik feleségüktől való szégyenletükbe nem énekelnek. Na most erre mondta azt egyik református teológus, hogy hát könnyű elképzelni, hogy mi lehetett, amikor ugye, hát ha a latin misét énekelte a pap, hát az tűrte a nép. Ha tudott énekelni, ha nem tudott énekelni. De most képzeljük el, hogy mit kapott az a pap, amikor hazament a feleségétől, hogyha egy-egy rossz hangon valamit ott elkezdett nyikorogni, ugye? És emiatt ugye nem mertek énekelni, noha Zsuzsa a példája annak, hogy énekelni minden, az ének az egy fejleszthető, ugye készsége az embernek, tehát ha jól tanítják, akkor mindenki tud ugye énekelni. Ez volt az egyik. Aztán ugyanez volt a másik, hogy azt mondták, maga Luther is azt mondta, mindjárt megkeresem ezt, hogy azért adták először az iskolások, hát az iskoláskorba kell kezdeni ugye az éneklést, vagy az iskolások kezéből, hogy nehogy ilyen szerelmi énekeket énekeljenek, mert ugye ezt így hívják, hogy Bullider vagy Fleischlicher gezangokat énekeljenek, hanem az iskolásoknál el kell kezdeni a nevelést, ugye, hogy az üdvös dolgokról énekeljenek inkább. És ugyanezt mondja ez a mi huszárgálunk, akit én emlegettem, aki szintén azt mondja, hogy szerelmi virágénekeket, meg pajkos énekeket ugye nem szabad énekelni, de az ő indoklása nagyon érdekes. Azt mondja, hogy a régi keresztjének az isteni dicséreteket korcsomán és egyéb zabáló gaz helyeken nem éneklették, hanem csak ott, ahol az emberek épültenek, és ő maguknak vigasztalást vöttenek. Magyarán annyira hatott ez, és annyira népdalszerűvé váltak, hogyha kocsmában voltak, és részegek voltak, akkor is ilyen gyülekezeti énekeket énekeltek, mert ezt megtanulták, és tudták. Úgyhogy na, ezt a prédikátorunk azért intették őket, hogy nem kéne. Na most az a másik dolog volt, hogy ugye sokszor kellett inteni a népet arra, hogy ne csak a kórust hallgassák, aki énekel, hanem maguk is ugye kezdjenek az emberek énekelni, tehát azért ez nem ment egyik napról a másikra. És a Luthernek a kulcsfogalma az éneklésben ez az öröm volt. És ez az, ami tulajdonképpen, ez a felszabadult öröm, ami megkülönbözteti tulajdonképpen ezt az áthagyományozódott az evangélikusok között is, mert azt mondja, hogy vidámnak kell a szívnek lenni, és a kedélynek lenni, amikor az ember Istennek énekel. Isten gyűlöli a hazug és kelletlen áldozatot és szívet, mondja ő. És ezért mondja azt, hogy még a halott éneknek se szabad szomorúnak vagy bánat éneknek lennie, hanem vigasztaló éneknek kell lennie a bűnbocsánatról, a nyugalomról, az alvásról és a feltámadásról. Mert a az ének is ahhoz kell, hogy hozzájáruljon, hogy a hitünk megerősödjék. Én itt most abba hagyom, átadom akkor a luther énekeknek egy kicsit a szót, és az éneknek, az igaz éneknek.
Köszönjük szépen!